Sziasztok! Ez az első epizódja a Magyar Bitcoin Rehabnek. Nem sokára hallhatjátok az első epizódot Csabai Csabával. Fogunk beszélgetni pár érdekes témáról, mint például, hogy hogyan kezdett el bitcoinozni még 2014-ben, aztán hogyan indult el a vállalkozása 2017-ben és azután mi más csinált. Más témákról is fogunk beszélgetni, mint például, hogy mi a nézetei a shitcoinokról és a bitcoinról. Remélem tetszeni fog nektek az epizód, ami azonnal kezdődik az után. És felvétel indul! Hát üdvözlök az első Bitcoin Rehab magyar adásán, itt a Bitcoin bázis részeként. Nagyon örülök, hogy végre tudtunk találkozni így, és meg tudtuk oldani ezt a felvételt. Jó reggelt, halló!
Most már beszélem, kérdezik, már elkezdtem rehabelni.
Sziasztok! Igen, még nem ment be még az az 5 mg-nyi orange pill, vagy valami.
Oké,
okay. Itt vagyok, figyelj. Kitöröljük már ezt a részt. Oké. Szerintem belelendültem túlságosan, de nem baj, folytatjuk. Nagyon örülök, hogy itt vagy. A kedves hallgatóknak, mert szerintem sokan biztosan ismernek, csak ki nem hallott már Csabai Csabáról, hát én még soha nem hallottam ebben. Én nagyon kíváncsi vagyok egy kis háttérről, hogy mit tudhatunk róla, hogy hogyan indultál, vagy valami.
Sziasztok, Csabai Csaba vagyok, és ahogy mondtad is, talán leginkább a Variance blogról ismerhet a hazai kriptós közösség, illetve nagyon remélem, hogy egyre inkább az illók kapcsán is felmerül a nevem rendszeresen itt a különböző hazai minimumban. Személy szerint gyakorlatilag most leginkább ezzel foglalkozom, de ez, hogy honnan indultam, azért ez sokkal izgalmasabb, vagy sokkal színesebb, én azt gondolom, mint kevés mindenkinek. Én alapvetően valamilyen ilyen informatikus szerűségben tanultam még annak a főiskolán, és hát adom, hogy az elejből beestem a különböző multikhoz, és ott akklimatizálódtam. Ugye ez még 2000-es éveknek a legelejéről van szó. Utána jött ugye az internetes boom, ezt talán mindenki hallott róla, hogy nem is élte meg, és akkor ugye nagyon sokan azt gondoltuk, hogy ez egy jó pillanat arra, hogy vállalkozzunk. Én is elkezdtem egy IT biztonsági céget építeni akkor a volt kollégáimmal. Penetration testtől kezdve, code review, mindenféle izgalmas dolgokat csináltunk, aztán rájöttünk, hogy ez így izgalmas, de kéne pivotolni, és akkor elkezdtünk egy DLP megoldást fejleszteni. Az már akkor így bőségesen az országhatáron kívül is volt neki egy elég komoly felhasználói bázisa. Ugye a DLP ez a data loss prevention megoldásokat soroljuk ide. Ez kb. Annyiról szólt gyakorlatilag, hogy reggeltől estig a csapatommal együtt ilyen rendszer szintű programozásokat végeztünk. Ez a korán reggel arra kelni, hogy a Linux kernel éppen ellopszolt, éjszaka arra összeesni fáradtan, hogy a Windows kernelnek az egyik blue screen-je az éppen valamilyen egyéb problémát jelez. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt. Mondhatni elég hamar így ki is égtem ezzel az egészen kapcsolatban, és utána én elmentem rehabilitálódni az egyik legnagyobb európai bank konglomerátumhoz, ez ugye a KBC belga grouphoz mentem el pihenni néhány évet. Hát ez nem hiszen jól sikerült, mert hogy elég hamar rájöttek arra, hogy én önálló vagyok, és mindenféle izgalmas projekteket szeretek csinálni magam körül, úgyhogy onnan kvázi. Hát a legtöbb időmet ebből a nagybanki időszakból a KH-nál töltöttem, ugye ez a Magyarországi Leányvállalata a belga KBC a banknak, És ott gyakorlatilag tényleg vezettem 4 éven keresztül IT üzemeltetésen belül tranzakciós rendszereknek a területét, ami 40 fős csapat volt, el tudjátok képzelni szerintem. Utána kitalálták azt, hogy én foglalkozok az innovációkkal az üzlet és az IT között, ami ugye arról szólt igazából, hogy mindenféle fantasztikus projektet készítsünk elő. És kb. Itt volt egy olyan pont, amikor én nagyon-nagyon bezuhantam, tehát ez az innováljál, tehát hozzá létre van egy fantasztikus új dolgot, aminek úgy néz ki a standard process, az elfogadási process, hogy kidolgozod az ideát, utána azt a következő áprilisban, ami lehet, hogy egy év múlva van, véd meg egy előterjesztésen, ahol éppen egyébként nem tudom, mondjuk 10 milliárd forintot szórnak szét különböző projektek között, és hogyha átjutottál, akkor utána halmozzál 6 hónapot, hogy a következő januárban megkapd a pénzt. És mindezt egy olyan innovációkkal, mint olyan technológiák, és tényleg ilyen machine learning-től kezdve egy csomó minden témával foglalkoztunk, amik egyébként simán lehet, hogy másfél-két év alatt egyszerűen érdektelenné válnak. Tehát olyan ideák lettek jóvá hagyva, amikkel akkor már senki sem akart foglalkozni, mert ez ennyire lassú az egész gépezet. És akkor gyakorlatilag kvázi most már ugye ilyen 2015 körül járunk, amiről beszéltünk, akkor nekem nagyon-nagyon bejutott a Bitcoin, és az egész kriptovilág és minden egyéb ilyen dolog. Már akkor én aktívan egy csomó mindent csináltam ezzel kapcsolatban, és akkor volt egy olyan pont, amikor azt mondtam, hogy akkor okay, tök izgalmas a nagybanki világ, fantasztikus karrier lehetőségem volna itt, de akkor most újra vállalkozni akarok. És ugye akkor kezdtem ezeket a dolgokat el, amit a legelején mondtam. Nagyjából ennyi hirtelen. Nem nagyon belerohanva még a kriptós témákba.
Kb. Amikor én a magyar bankolás rendszerre gondolok, ez egy ilyen kész katasztrófa az egész. Főleg egy kis belátásom van a bankkártyáknak a rendszerében Magyarországon, főleg, hogy hogyan működnek az ATM rendszerek, meg azoknak a felügyeleti módszerei. Szóval mondhatom, ez egy kész katasztrófa.
Hát igen. Azt hiszem, hogy ez egy helytálló információ, és ezt úgy is mondom, hogy nyilván csak kívülről látom, hanem azért volt rendszeresen lehetősen bentről is látni. De azért ezt szögezzük le, hogy egyébként ez iszonyatosan relatív. Tehát ez honnan nézzük, hogy mennyire katasztrófa. Tehát Magyarországról megítélni a magyar bankrendszert, az egy eléggé egy szubjektív történet. De hogyha mondjuk például abból indulok ki, hogy valaki kicsit szerint a világban, hogy milyen a banking a különböző fejlődő régiókban, akkor ahhoz képest azért a magyar bankrendszer egy állam, minden szempontból egy fantasztikus állam, és sorolhatnám, de most nem akarok szélsőséges dolgokat mondani, de ott van mondjuk például Nigéria, ahol az egész bankolás rendszer az kvázi monopolizálva van az M-Pesa részéről, vagy ott van mondjuk Indonézia, ahol gyakorlatilag a bankszámával rendelkező lakosságnak a száma az mondjuk ilyen egyszámjegyű, és sorolhatnám. Tehát azokhoz képest egyébként a magyar banki innovációk, azok fantasztikusan jónak néznek ki. Most végiggondolt, hogy az elmúlt néhány évben mi történt Magyarországon, lett ugye egy áferünk, ugye ez az azonnali fizetési rendszer, ami azért mondjuk európai nagyság, tehát a lépés tárgon is egy eléggé komoly előreugrás volt ilyen szempontból.
Nagyon másod ilyen nincs is elvel a pokon. Hogy van azon egyébként,
olyan, de.
Melyik
de,
ország?
Van. Angliában is van, Dániában is van azonnali utalás, és nem akarok hülyeséget mondani, de ebben a kettő biztos, hogy van, és egyébként azt tudom, hogy amikor ezt előkészítettük, ebben a projektben pont benne is voltam, akkor azért eléggé hozták nekünk futószalagon a különböző projekteket a környező országokból, amik nem tudom mennyi valósult meg, de az, hogy ezzel aktívan foglalkozik a teljes EU-s régió, az biztos. Azért is egyébként, mert hogy ugye van egy olyan kezdeményezés, ugye a SEPA Instant, tehát ugye az eurós utalásnak a minden inkább instantettét alá, és ezzel kapcsolatban is egyébként elég komoly erőlépések történtek már, és fognak történni a következő néhány évben. Szóval azt gondolom, összességében egyébként a magyar bankrendszer, ez a honnan nézzük egyébként frankó, mert hogy szolgáltatási oldalról, az, hogy mi van a motorház alatt, hát az katasztrófa. Tehát gyakorlatilag azt látni kell, hogy körülbelül egy 5-6 éve indult el egy nagy hullám itthon azzal kapcsolatban, hogy az összes core banking rendszert próbálják cserélni, update-elni. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az addig, sőt, legtöbb esetben ma is fönnálló korbankrendszer, ami 70-es évekbeli technológiákra épül, azokat már elkezdték ábrédelgetni ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje technológiákra. Tehát, hogy ekkora ugrásokról beszélgetünk, és nyilván vannak persze pozitív példák ezen a téren is, de valószínűleg semmilyen sem pozitív példáknál van bankol, mert hát ebben az országban a bank elérhetősége is azért eléggé limitált, hogy milyen módon és milyen bankokkal tudsz kapcsolatba lépni. És ugye ne felejtsük el egyébként, hogy most azért ez relatív új dolog, de azért itt azért vannak azért challenger bankok itthon is most már, tehát egy vállalkozás számára egyáltalán nem triviális, hogy neki a nem akarok bankot mondani, de akármelyik nagy hazai bankhoz kelljen mennie. Most azért már akár a Revolutnál, TransferWise-nál és más hasonló neobankoknál egészen versenyképes megoldásokat lehet kapni mindenféle érdekességekkel együtt, de szerintem egyébként nem is ez a fő probléma. Tehát itt azért, ha keressük a problémát, akkor ez a két nagyon fontos problémát azért le kell szögezni, amikor a magyar bankrendszerről, meg a magyar bankolásról beszélünk. Egyrészt azért nem is tudom, hogy lehet ezt legegyszerűbben megfogalmazni, de azért mi valahol azért a Kádár érának a gyermekei vagyunk, vagy egy vagy két generációval fentebb, és azért a bankolás Magyarországon az nyilván a spórolásról, meg a megtakarításról, meg egyéb dolgokról szól, és hogyha valamiben itt van nagyon komoly backlogja itt a hazai pénzügyi világnak, akkor ez pont ez a rész. Tehát ez a saving, ez a megtakarítás, spórolás témakör. Ugye pont a kommunista háttér és az annak a mindenféle egyéb dolga miatt gyakorlatilag Magyarország és különösen a Magyarországon a vidéki lakosokra nagyon igaz az, hogy az életüket leélik úgy, hogy gyakorlatilag csak spórolnak. És nem azért, mert annyira szeretik a pénzt, és szeretnék ebből még lambót venni, hanem azért spórolnak, mert pontosan tudják azt, én még így nőttem fent, most éppen mi a helyzet, de pontosan tudták azt, hogy ha baj van, akkor rohadtul nem nincs senkire, tehát nem tudsz senkire se számítani. És hogyha baj van, akkor maximum a családod és a közeli barátai tudnak segíteni, amihez viszont mindenkinek saját magának kell az anyagi biztonságát megteremtenie.
És ez igen, így is most van, ugyanígy van elvakon most is mostanság, szóval nagyon nem ez is változott.
Ez rosszul hangzik, de sajnos igen, tehát ezt én is életem ilyen szempontból, és azért is nem változott, és ugye itt jön be a társadalmi felelősség kérdésköre, mert hogy egyébként nem is alakult ki az a fajta intézményi háttér, hogy megtanuljunk és tudjunk jól spórolni. Tehát, hogy belegondolsz, nyilván ez a legtöbb hallgatók most a szüleire igaz ilyen szempontból, de 90-es években miből lát Magyarországon a pénzügyi tudatosságnak a kérdésköre, ad egy mindenki rohan bele mindenféle hülye piramis játékokba, mert hát majd ott onnan fogja megszerezni az anyagi biztonságát, nem, egyébként nyilván nem. A másik, ami sokkal rosszabb volt, hogy mindenki rohan bele a kaparós sorsjegyekbe, mert majd akkor, hát ha már máshogy nem, ha éppen a lottón nem nyert, akkor majd azon biztosan fog nyerni. És nyilván persze kisalkítom a dolgot, tehát azért nyilván akkor is voltak különböző pénzügyi innovációk, csak azok, hogy nem fértünk hozzá, különösen nem, mondjuk vidékre nem fértünk hozzá. És ehhez képest egyébként egy óriási váltás volt a spórolás, megtakarítás terén, az, hogy a 90-es évek a második felétől, és inkább a 2000-es évek az első felére Magyarország egy óriási nagy befektetési hatalommá vált. Nyilván ezt most megfelelő szerkezmussal mondom, betört hozzánk a Unit Linked történet, az a befektetési egységekkel kombinált életbiztosítások sztoria, ami egyébként egy egész nagy rétegnek adott anyagi biztonságot, mert hogy a különböző ügynököknek, tehát nyilván nem az ügyfeleknek, hanem akik ugye házról házra hordták ezeket a szemeteket. Én egyébként egészen komolyan be voltam rágva erre az egész iparágra, és mindenkire, aki ehhez adta a nevét bármilyen szempontból is. Nagyon-nagyon keményen kizsákmányoltak, és gyakorlatilag hozzájárultak ahhoz, hogy az ország ott tartson, ahol tart ilyen szempontból. Egyszerűen felfoghatatlan 1000 milliárdok égtek el, és vándoroltak nem túl megfelelő zsebekbe, és rengetegen éltek le úgy egy életet akár az elmúlt 40 évben, hogy azt hitték, hogy nekik van egy anyagi biztonságuk. Tehát majd ezek a megtakarítási fantazmagóriák, ezek majd meg fogják teremteni a jogosságot. És egyébként az a baj, hogy etéren egyébként a tehát Ethereum gyakorlatilag a rossz örökséget hoztunk. Tehát én pontosan emlékszem rá, és ez csak egy ilyen anekdóta, hogy amikor én ballaktam talán általános iskolából, akkor a nagymamám az kezemben nyomott egy takarékkönyvet, amit ő egy gyakorlatilag 20 éven keresztül kuporgatott arra, hogy akkor az nekem lesz majd a, vagy nem is tudom, hogy ennyi időn keresztül, de kuporgatott, hogy abból nekem milyen jó lesz a középiskolai, vagy éppen talán főiskolai tanulmányaimat fogja vele segíteni. Hát abból a fantasztikus kuporgatásban, amiben nem kevés pénzt rakott bele, abból ki is jött egyébként azt hiszem talán egy Jackie, meg egy Farmer. És nem ez a mai modern Jackie, tehát a modern divatos Jackie Farmerekkel gondolom, teljesen sima átlagos történet. Ugye ez az időszak volt, amikor még nem voltak ritkák az éven belüli akár 25-30%-os inflációk, ugye ez a 90-esnek a legelején ez még teljesen elő tudott fordulni Magyarországon is, és ehhez képest még ezek a takarékkönyvek, ezek termeltek évente ilyen 1,7% kamatot. Tehát ennél látványosabb kizsákmányolást nem nagyon lehetett ebben az országban művelni. És ugye lepörgött az egész unit linked őrület, bár szerintem sajnos még a mai napig pörög ilyen szempontból, és most ugye a legújabb scam érát érjük, amit ugye állampapírnak nevezünk. És most nem feltétlenül akarom ilyen szempontból semmiféleképpen sem valamilyen féle politikai állásfoglalásként használni, érthető, mert ez mindenhol. Persze.
Mert azért megnő inflációnak is a rátaja például csak elég, hogyha azt nézzük, kb. 0,4% csak az általános kamata az értékpapíron is, hogy mennyi az általános éves inflációhoz nézve.
Igen, csak ugye te is ugye értékpapírt mondasz ilyen szempontból, holott az állampapír az valójában egy kötvény, ami ugye egy tartozás. Gyakorlatilag ott a magyar magánszemélyek, miközben azt látják az utcán a busz megállóba, az valójában kettő, hogy magyar állampapír, közben nem biztos, hogy tudják, hogy gyakorlatilag ők a magyar államadóságot finanszírozzák, és ez nekem egy napvégén nincs bajom, hogy én az állam adok kölcsön az adóimon és minden máson kívül, hogyha éppen állampapírban akarok pénzt tárolni, de az, hogy ezt az utcaembere nem érti, hogy pontosan mi az állampapír, és pontosan mit jelent az infláció, mit jelent a pénzoktatás, mit jelent az államadóság, és ennek a háromnak az összefüggését ezt nem látják át. Ez nyilvánvaló, és ugye emiatt van az gyakorlatilag, hogy eljutottunk oda most 2021-re, hogy gyakorlatilag, hogyha magánszemélyként akarsz spórolni, akkor nincs olyan eszköz a piacon, amivel legalább az inflációt tudnád kijutni. Gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a spórolás az annyit jelent, hogy a pénzednek a vásárló értékének a csökkenését tudod részben kijutni, csökkenteni ezeken a megtakarítási eszközökön keresztül, ha nem akarsz vállalni komolyabb kockátokat. Ha komolyabb kockátokat vállalni kapálsz, akkor mehetsz tőzsdézni, mehetsz határidőzni, mehetsz bitcoinozni, mehetsz...
Hát a tőzsdézés sem elérhető sok embernek, főleg tájon. Mert mint a Revolutnál is a mikro befektetés, meg ilyesmi fajta produktok azért nem elérhetők minden embernek. Ugye én is, hogyha bemennék volna, mondjuk például az RC, az OTPS például, ott is nagyon akar nyitni egy értékpapír számlát, de rengeteget kéne nekik fizetnem havonta, csak az, hogy legyen nekem ott valami hülyeség, mert tudjak spekulálni például. Szóval ez nem éri meg abszolút senkinek sem, mert olyannyira sokat lehúznak a bankok is mostanság havonta, hogy egyszerűen kinek van arra pénze? Magyarországon a embereknek a nem tudom hány százaléka, a többsége kevesebbet keres, mint átlagosan, mint amit a K&H, vagy mondjuk a Raiffeisen, vagy ilyesmi bankok követelnek arra, hogy ingyenes szám legyen valakinek például.
Ez így van. Sőt, mi több egyébként, most nem néztem a legfrissebb információkat, de pont egy fél éve láttam azt, hogy egyébként ki is vezette a két legnagyobb bank a conditional ingyenes számláit is. Tehát, hogy gyakorlatilag csak kedvezményt kaphatsz a számvezetési díjból, de az ingyenességek azok megszűntek. Ugye ez azért történt, mert ez is egy forradalmi dolog volt, hogy kitalálta az állam azt, hogy legyen alanyjogon számla, ami persze mindegyik bank behozott. Ez egy használatlan konstrukció, tehát ez semmilyen körülmény között nem jogosom senkinek sem az alanyjogú bankszámlákat, de ez teljesen jó indok volt arra, hogy a bankok kivezessék az egyébként teljesen versenyképes és normális kedvezményes konstrukciójú bankszámláikat, bankszámlacsomagjaikat. Itt is az egész kezdeményezés eléggé kontraproduktív lett.
Igen. nincsen bankszámla, akkor meg nem is tudsz magyarán mondva a digitális térben bárhol vásárolni, és nem szóval teljesen meg annak az emberek lőve általánosan. És a nyugdíjasok meg nem nagyon hajlandóak nyitni bankszámlát sem, mert hogyha most érted, mert most enyémek is azt mondják, hogy minek legyen bankszámla, hogyha minden hónapban a bank szedi le azt a 600 forintot. Nekik még az a 600 forint is még készpénz, szóval hogy valamivel tudnak vásárolni, szóval nekik teljesen meg sem éri még a banki rendszerben lenni.
Jó, de ezt megértjük egyébként, ezt, tehát alapvetően, hogyha azt látni kell, ez egy ilyen érdekes tendencia, hogy mondjuk 2015-ig, 14-15-ig a világ szinten az unbanked arány, ugye ez a bankszámlával nem rendelkezőknek az aránya, ez csökkent, és 15 körül, köszönhetően a quantitative easing és az egyéb ilyen mindenféle pénzügyi lazítási csomagoknak, egyre jellemzőbbé vált a nyugati fejlettebb országokban, és különösen mivel az USA-ban, az emberek bevallanak a bankokba, és visszaadják a bankszámlájukat. Köszönjük szépen, tehát ők ebből inkább így nem kérnek, hanem a fenntartási, ahogy te is elmondtad, egyszerűen nem rentábilis ezeket a számlákat fenntartani. Most megint ott tartunk, hogy hogy az emberek, tehát a föld lakosoknak egyre nagyobb aránya, inkább, vagy eleve nem fér hozzá a bankrendszerhez, vagy hozzáfér is, az neki gazdaságilag nem éri meg. És ugye itt, és nyilván itt akkor lehetne mondani, hogy akkor biztosan mindenki a bitcoint használ, de nyilván nem erről van szó, meg itt lehetne csatlakozni arra, hogy akkor majd akkor lesznek fantasztikus állami szintű jegybankok által vezetett számlák a lakosság számára, lehet ez a manapság nagyon divatos CDBC vonala, de egyébként, hogyha valaki ebbe belássik, akkor nem erre tartunk egyébként. Itt nem ez a cél, és hát nem tudom mi a cél, de hogy...
Inkább az emberek kontrollálása inkább. Mert ugye most belegondolsz, hát, hogy a digitálisan például tranzakciókat fogadsz valahonnan, például egy ismerőstől is például kaphatsz pénzt, akkor egy bank bármilyen alanyjogon bezárhatja a számládat, bármilyen ürüggyel, és nem tudsz semmit se tenni ellen, és utána annál a banknál neked nincs opcióra az, hogy neked még egy számlád legyen.
Ez így van. Ezt gyakorlatilag az elmúlt akárcsak néhány évben ezt rendszeresen tapasztaltuk. Láttam én személy szerint is ilyeneket, hogy gyakorlatilag valódi indok nélkül, nagyon bizonytalan indokokkal zártak be, akár például a vállalkozásoknak számláit.
Nagyon érdekes, hogy ez szóba fog menni. Hogyan kezdtél el bitcoinozni? Ez egy nagyon érdekes kérdés.
Oké. Jó. Nekem gyakorlatilag, de arra emlékszem, hogy sokszor próbáltam felidézni, hogy mi volt az első momentum, amikor találkoztam vele, és az biztosan megvan, hogy Diablo 2-ben pörgött a chaten folyamatosan az, hogy milyen kardokat lehet venni 20 és 50 bitcoinért, azért megvan. Tehát körülbelül találkozni, mint magával a fogalommal, ez körülbelül akkoriban volt, ez ilyen 2011-2 körül időszakról beszélünk. És akkor még komolyabban találkoztam vele, akkor már ugye már vastagon a banknál dolgoztam, és a kollégáimmal ez egy ilyen beszéltéma volt. Ugye ez 13, hát én évvége körülről beszélünk, ugye akkor volt egy első ilyen komolyabb felfutása, akkor indult el komolyabban, ugye 14 végével futott fel legelőször, azt hiszem $1200 talán a bitcoin árfolyama, és ugye akkor még ugye előtte voltunk a görög bankválságnak, de akkor már az látszott, hogy itt valami nincs rendben.
Nem a ciprusi volt?
Ciprusi, bocsánat, de elnézést, igen, görög az később volt, a ciprusiból indult az egész óriási dominó történet, igen, jól mondott teljesen, és ugye akkor volt ez a pont a ciprusi bankválság kapcsán, hogy a mainstream media azért fölkapta elég erősen a bitcoint. Akkor már én is rendszeresen találkoztam ezzel napi szinten a sajtóban, rendszeresen benne volt, és a kollégáimmal beszélgetve, leginkább arról beszélgettünk, hogy a bitcoin az már elment, ez a vonat ez már elment, felejtsük is fel, volt neki egy lángolása, lemaradtunk róla, és ez már, és ezt már nincs értem erőltetni. Különben is jön a felezés, vagy talán pont túl is voltunk a legelső felezésen. És ugye annyit beszélgettünk arról, hogy miért nem kell ezzel foglalkozni, azért én ügyesen bele menedzseltem magamat abba, hogy azért komolyabban bele kéne esni magamat ebbe a történetbe. És akkor nyilván akkor abban az időben mit lehetett csinálni a bitcoin, nem bányászni lehetett, úgyhogy először elkezdtem GPU-val bányászni, nézegetni, ott ugye pont elkaptam a legelső eszik őrületet, amikor ugye ezekkel a standardokkal ment a bányászás már akkor gyorsan elkezdtem, vettem néhány darab kettes USB-s minert, hogyha ez még megvan esetleg, és akkor ilyen Raspberry Pi-re buktostam rá, mint a sütdisztonra az egysípes eszik minereket, és akkor utána viszont már elég hamar vonatta, talán szerintem legelső között rendeltem be az S1-es dual blade-es 180 GHz-es Antminer gépeket, néhány darabot szigorúan csak kipróbálás jelleggel, ami mással, és ugye ezzel kapcsolatban, hogy ez nyilván azért szépen gyűlögetett a történet, meg így azért tök izgalmas volt ezeket a menedzsernek látni, úgy ugye szépen esetben belecsúsztam ebben az egész történetben, exchange-ek, akár a hazai fórum, akkor nagyon-nagyon élő volt, még a bitcoin.hu óriási viták, óriási, akár vallási viták voltak az egésszel kapcsolatban, hogy akkor ez most hova tart, mi lesz ebből, stb. Emlékszem, akkoriban még éppen kezdők voltak azok az arcok, akik ma már a nagy hazai bitcoinos öregek, úgyhogy végtelenül izgalmas történet a legelején, aki talán így ennyit tudok elmondani, hogy hogyan csöppen.
Eléggé kalandos történet ez. Azért jól látom, hogy jól megy azóta.
Hát törekszik az ember.
Hogy látod, hogy fog a bitcoin változtatni a társadalom, főképp Magyarországon?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Itt az a baj, hogy én látom azt, hogy ez tud változtatni. Látom azt, hogy milyen szinten, tehát akár mondjuk a privacy, akár a pénzügyi függetlenség, és egy csomó minden más szempontból egyébként tud, meg képes is a bitcoin behozni új dolgokat akár társadalmakban. Hogy Magyarország a jó inkubátor ennek, és itt fog ez legelőször megtörténni, vagy akár csak elsőkodat megtörténni, ezzel kapcsolatban kevésbé vagyok. Kevésbé hiszem azt, hogy Magyarország lesznek a legjobb helyszíne. Én nagyon úgy érzem egyébként, hogy, és ugye ez talán elfektel arra, amit korábban mondtam itt a hazai megtakarítási, meg pénzügyi kultúra témakörre is, hogy úgy egyébként alapvetően mi nagyon szépen elfogadtuk azt, hogy a pénz az egyfajta kényszer, és nem egyfajta lehetőség. Tehát addig, ameddig mondjuk például a nyugati világban, különösen az USA-ban, azért van egy olyan réteg, ami nem feltétlenül a top 1%, hanem egy sokkal szélesebb réteg, aki pénzben lehetőséget lát, és kialakult ott mondjuk az elmúlt 40-50 évben mondjuk ma ugye divatosan ugye startup finanszírozásnak nevezzük, de ez ugye ez kvázi teljesen régebben visszamutató történet. Kialakult ugye az USA-ban ez a fajta pénzügyi kultúra, amit mondjuk leginkább ilyen angel és VC, meg egyéb ilyen szintekkel tudunk példázni. Addig itt ugye Magyarországon, és igazából Európában most jelentősen alakult ez ki, gyakorlatilag én nagyon emlékszem rá, hogy még a 2000-es éveknek az első felében is az, hogy te mondjuk egy startupot összeraksz, és arra mondjuk pénzt szerzel, befektetőket szerzel, az teljesen nonsens volt ilyen szempontból. Tehát a vállalkozás akkor volt életképes Magyarországon, hogyha az első perctől kezdve képes volt kitermelni a működésének költségeit. Ez egy nagyon-nagyon komoly hátrány tudott ilyen szempontból lenni. És pont ezek a dolgok miatt gyakorlatilag nem is alakultak ki szerintem azok a fajta igények, hogy amikre igazából valójában a bitcoin, mint társadalmi hatások terén akar reflektálni. Tehát, hogy te is elmondtad, hogy a különböző pénzügyi innovációk milyen szinten tudják támogatni akár mondjuk a totális kontrollt és egy csomó minden mást. Hát, bocs, mi ebben élünk igazából gyakorlatilag 40-50 éve, úgyhogy mi ezt már mondhatni megszoktuk, ezt nem akkora meglepetés, mint mondjuk a nyugatabbi fejlődő kultúráknak, vagy amennyire mondjuk ebből kulturális okokból ki akar törni, akár mondjuk például a fejlődő régiók. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon jó jelek, tehát amit azt mondták, hogy a bitcoin társadalmi hatásai mondjuk például Afrikában, vagy mondjuk különböző dél-amerikai államokban tényleg hogyan tudnak beépülni a mindennapokba, hogyan tudják ezt egy alternatív eszközként használni, amivel kvázi meg tudnak szabadulni, akár mondjuk például az őket sújtó államadóság annak a rájuk eső terhétől, szintén a másik oldalról, tényleg a privacy oldalról mit tud hozzáadni mindennapjainkhoz. És illetve ugye a nyugati felén pedig gyakorlatilag amiatt van ennek egyfajta társadalom formáló hatása, mert már egy sokkal, de sokkal digitalizáltabb társadalomról beszélünk, ahol sokkal, de sokkal triviálisabb, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszer, a jelenlegi pénzügyi kultúrájában nem tudja kiszolgálni azt a fajta értékreprezentáció, azt a fajta értéktranszfer megoldásokat, amiket az újfajta digitális világ megtalál. És nyilván erre nem a bitcoin ad a választ, de a bitcoin megteremti ennek az alapjét, hogy lehessen beszélgetni arról, hogy mondjuk ne függjünk senkitől, mondjuk egy pénzügyi tranzakció teljesülése, vagy egy számla birtoklása kapcsán. Magyarországon, ha visszatérünk Magyarországon még egy gondolat erejéig, akkor azért itt sokkal jellemzőbb az egyébként nem túl szerencsés irány, hogy a bitcoin az emberek fejében egyetlen egy dolgot jelent, azt, hogy megveszem, és akkor majd biztosan 10-szer többet fog érni 1-2-3x hónap, vagy éppen év múlva, és nagyon sokszor azt látom, hogy igazából az emberek fejében egyelőre a bitcoin az csak ennyit jelent.
Hát olyan kicsi időnek még elkezdtem találni, hogy mindenkinél beidegződjön az, hogy az pénzként is lehet használni. De hát azért a spórolás még ezen téren, hogy valaki bitcoint vásárolni gyakran, vagy valami ilyesmi Magyarországon még nem létezik elfokon. Erre még biztosan kell lesz válni legalább egy pár évet maximum.
Az is már látszik egyébként, hogy most az e-mail itt reflektálva mennyire az, amivel foglalkozom, hogy egyre többen felismerik az infláció hedging. Mi ez magyar infláció tompító hatását a kriptopénzeknek, és különösen a bitcoinnak. Tehát az egyre többet látok olyan példát, hogy akár mondjuk vállalkozások Magyarországon döntenek úgy, hogy mondjuk a cash állományoknak egy kisebb részét átrakják bitcoinba, mondván, hogyha ez valóban képes az inflációval szembe menni, akkor ez számunkra is mondjuk képes lehet fönntartani a cash állományoknak a vásárló értékét, amiben tényleg fölfelé tud menni. Tehát ilyen példákkal sokkal többet találkozom, tehát napi szinten, hogy vállalkozások erre ráébrednek. Tehát ilyen van, csak ugye ez nem annyira társadalmi hatás, ez inkább gazdasági hatás.
Szerintem Magyarországon be fogják vezetni a bitcoin, mint El Salvadorban? Most például legutoljára a 15%-os felezése az adókulcsnak a bitcoinra nézve például, de nagyon-nagyon érdekes esemény.
Igen, mindenféleképpen. Tehát relatív távolról, de azért ennek az előkészítését én követtem. Tehát volt egy munkacsoport, amin keresztül azért több ilyen kriptopénzeket és blokkláncokhoz tartozó témával foglalkoztunk, többek között az adózással is foglalkoztunk. Nekem speciál semmi közel nincs ez az erőterjesztéshez és ennek az egésznek a pozitív lecsengéséhez, de egészen régóta foglalkozik itthon a jogalkotó azzal, hogy ezt a kérdéskört rendbe rakja. Egyébként az érdekesség, hogy ebben a kérdésben nem feltétlenül a 15%-os lefelezés a legizgalmasabb. Sokkal fontosabb az, hogy, és ez most tényleg ilyen szempont Magyarországot egy jelentősen előrébb helyezi a kriptopénzek térképén. Szóval gyakorlatilag ugye azt látni kell, hogy ez a jogszabálymódosításnak mondjuk az a része, hogy megfelezi az adót, ez csak a látványosabb része, de ennél sokkal komolyabb innovációk vannak ebben a törvényben. Mondok néhány példát. Az egyik ilyen példa az mondjuk a fekete dobozelv, ami arról szól, hogy gyakorlatilag csak is a fiat pénzből a vásárlás és visszaváltás számít adó eseménynek. A kriptóból kriptóváltások azok nem minősülnek ennek, ennél fogva gyakorlatilag nagyon hatékonyan lehet eldönteni, hogy valójában hol is fogsz-e pontosan adózni, és pontosan mennyit is fogsz-e végén adózni. Ez egyik rész, a másik izgalmas rész.
Meg azzal való fizetés, magyarul a bitcoin való fizetés ingyenes?
Nem, ez semmiféleképpen nem. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, amennyiben te egy fiat pénzt helyettesítő műletet hajtasz végre kriptopénzzel, mondjuk például veszel valamit bitcoinból, akkor az egyfajta értékesítésnek minősül, aminek le kell ugyanúgy adózni a szükséges adókulcsot. De ugye még van két érdekesség egyébként a törvényben, ami talán érdekes lehet a hallgatóknak is. Az egyik az a taxless harvesting, ez a veszteségeknek a gyűjtögetése és elszámolása, szembeállítása a nyereségekkel. Ezt 2 évre viszonylagosan lehet a jövőben alkalmazni. alkalmazni az adózásnál. A másik pedig gyakorlatilag van egy olyan szabály, pontos számokra most nem emlékszem, de az a lényeg körülbelül, hogy éves szinten a minimál bér terhéig, de azt hiszem, hogy havi lebontás is mi van hozzá, nem kell adózni, hogyha mondjuk például vásárolsz. És ez főleg azoknak izgalmas, hogy mondjuk például használnak ilyen kriptós fedezetű bankkártyákat. Tehát ők kibírják azt optimalizálni, hogy nekik ne kelljen adózniuk, amennyiben ezt tényleg csak még kávé, meg egyéb költésekre használják. Tehát lehet, hogy ez ténylegesen adózás nélkül is használni, már hogy bocsánat, a nyeresség adózás nélkül, erről beszélünk.
Szóval kávé egy ilyen, akkor egy ilyen 150 ezer vagy 70 ezer forintű kávé, akkor ingyenes, hogyha havonta költ valaki?
Az a baj, hogy most nem akarok nagyon adottságot mondani. Ezt
nem kötelező, ne felejtjék ezt a hallgatók egy adózási tanácsadásnak, mert totál nem ez az.
Semmi felképpen, de én úgy emlékszem, hogy ez egy éves szinten értelmezendő keret, aminek van egy havi alábontás, hogy ez maximum havonta mennyi lehet, de ez ilyen, tehát tényleg ilyen havi néhány tízezer forint egész barátságos az ilyen típusú költéseknek az elszámolása. Szóval aha, nagyon sok jó dolog van benne, de ugye az arra vonatkozott, ha jól emlékszem, hogy lesz Magyarországon a Bitcoin legal tender, ez a törvényszerető eszköz, mint mondjuk például El Salvadorban lett, ugye nem túl régen. Hát ezzel kapcsolatban azért nyilván sokkal bizonytalanabb lennék, hogy erre bármiféle incidens igen mondjak. Egyrészt azért Magyarország itt van Európa szívében, ezért a mi szívünk állítólag ugye az euró felé húz. Itt vannak mindenféle Maastrichti egyezményes vállalásuk, hogy majd mikor, meg hogyan.
De azt nem kötelező betartani elfokon a kormánynak.
Hát nem kötelező, de gyakorlatilag azt azért látni kell, hogy, hogy mondjuk egy adott országnak mondjuk a különböző befektetési és egyéb kockázati besorolásait erősen be tudja folyásolni az, hogy nehogy nála pontosan, tehát hogy ő pontosan mennyire akar közös játékot játszani a nagyokkal. És ugye El Salvador ebből a játékból most így kiszállt, hát kiszállt az egy első tudásban továbbra is a dollár náluk az elsődleges legal tender. A Bitcoin az egy ilyen másodlagos, és igazából csak ilyen adózás és egyéb szempontokból fontos náluk ennek a behozatala, illetve hát nyilván azért, mert maga az ország. Itt ugye egy nagyon picike közép-amerikai országról beszélünk. Ugye most egy elég komoly és elég pozitív összképet kapott az ország, de azt az érdemes tudni, hogy ez oldalról, hogy még nem biztos, hogy még holnap mennék fel,
ami már megtehetjük. Bocsi, most nagyon megromlott a vétel. El tudnám még mondani?
Hogyne. Tehát ugye az El Salvador kapcsolatban azért azt érdemes tudni, hogy azért ott azért a közbiztonsággal nagyon komoly problémák vannak.
Igen, ez főleg az emberramblás az mindennapos elfokon, igen.
Erre igen, mert korrupció nagyon-nagyon magas szintű jogihez képest, de szóval most erről beszélgetünk, hogy ugye van az elnök, és az elnöknek az unokatestvére, pártvezér, és mindenféle ilyen családi összefoglalások vannak. Nem tudom, hogy meg ilyen, de itthon nálunk ne lehetne példa.
Meg kell, hogy álljunk, mert nagyon romlik a vétel.
Oké.
Okay. Nézzük, talán most.
Uh-huh.
Oké, okay, erre jártunk.
Gyakorlatilag a El Salvadornak a pozitív megítéléséről beszéltem, illetve
igen.
Hogy valójában mi is ott az igazi helyzet.
Az emberrablás, az meg ilyesmik, igen.
Igen, tehát azt gondolom, hogy az El Salvadornak a példája az mondjuk jó, pozitív példa lehet egyébként a hasonló, a nem kifejezetten önálló, és amúgy is gyakorlatilag egyébként saját legal tenderrel nem rendelkező, a saját törvényesítő eszközzel nem rendelkező ország számára. Ebben nagyon sok van egyébként, főleg a régióban. Viszont az, hogy egy olyan végtelenül fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező ország, mint Magyarország ezt meglépje, ezzel kapcsolatban elegesen szkeptikus.
Ez egy ultimate rebel lenne inkább az Európai Unióval szemben, hogyha tényleg Orbán Viktor meg akarná támadni Brüsszelt. Meg is tehetné akkor, mert hatalmas nagy függetlenségre tehetne szert, és nem kéne ebben fognie sem az eurótól egy eljövő pokon, és szerintem még a gazdaságra sem lenne nagyon nagy hatása, hogyha úgy vennénk. Mert ha most mondjuk Magyarország bejönne mondjuk az 1%-a, vagy 5%-a, vagy 10%-a a teljes bitcoin kereskedelemnek, akkor az nagyon megemelni úgyis a GDP-t, nem?
Én ezzel kapcsolatban, oké, tehát ebben egyébként, hogyha most ezt hipotetikusan vizsgáljuk, akkor ebben vasszony igazad van. Ha ez megtörténne, akkor tényleg Magyarország lenne az új kriptosvájc. De legyünk őszinték, valószínűleg sokkal hamarabb vezetjük be itt a rubelt, vagy a nem tudom micsodát.
A rubel.
De hogy tényleg, hogyha már erről beszélgetünk, hogy mivel lehetne a tanácsot, mivel lehetne a Brüsszel orral most törni, akkor még egy rubel az valószínűleg sokkal inkább kihúznánk a legalista kártyát, mint sem mondjuk a bitcoinnál. De hogy szóval, tehát, bocsánat, hogy ezt mondom, tényleg így próbálok minél inkább nyitott lenni a világ dolgaira, de tipikusan nem érzem azt, hogy itthon erre felé tartanánk. Aztán majd persze az élet lehetséges irány.
Érthető.
Egyébként a legjobban meglepődni.
Mik a nézeteid bitcoin és shitcoin terén?
Hát ugye itt azért kéne tisztázni néhány fogalmat szerintem. tehát ugye mit nevezünk shitcoinnak? Mert a bitcoint azt tudjuk, hogy mit nevezünk bitcoinnak, ez talán nincs különösebben nagy kérdés. Ha abból a terminus technikusból indulunk ki, hogy van a bitcoin és minden más shitcoin, akkor ezzel tudok ilyen szempontból egyébként együtt élni ezzel a megközelítéssel, mert hogy nyilván nagyon sok olyan technikai üzleti szempont van amik alapján ezekkel meg is állt ilyen szempontból a helyét. Aha. Viszont azért látni kell, hogy kriptó között is nagyon nagy különbség tud lenni. Tehát azért alapvetően van a kriptóknak valamilyen célja, már, bocsánat, tiszta kivétel, tehát a legtöbbnek nincs semmilyen célja, de mondjuk vannak olyanok, amik valamilyen univerzális célja, amit ő teljesíteni akar. És azért itt azért nekem is megremeg itt a nagyon-nagyon bitcoin maxi hozzáállásom, hogyha például még így mondok egy nagyon egyszerű példát, a USDC, ami ugye egy dollár peggelt stablecoin, az még shitcoin-e. Oké, mondjuk a shitcoin már dollár van mögötte, de mondjuk akkor például a DAI, az MKR, sőt, beszéljük az MKR-ről.
Igen, ott elfogadatoknak két különbség is van, mert hogyha most úgy nézzük, hogyha egy exchange adja ki, mint például a USDC-t, például a Coinbase, vagy valami, vagy a Gemini például, akkor az általánosan lehet digitális dollár is. De hogyha most úgy nézzük, mint a DAI-t, akkor a DAI mögött mi van, csak levegő, vagy valami computational manipulation, hogy most fel meg lemenjen az értéke a DAI-nak? Ez így eléggé fura. Szóval az inkább ilyen scamre hasonlít, legalább így bitcoinos szemmel nézve.
Hasonlíthat scamre egyébként, de azért azt látni kell egyébként, hogy ki is mondjuk azt, hogy mondjuk ez egy potenciális scam, hiszen nem látunk bele a Maker alapítványnak mondjuk pontosan a könyveibe, miért is látnánk bele, nem kell belátnunk ilyen szempontból. Akkor is gyakorlatilag az, amit ők leraktak ott az algoritmizált aukciókkal, tehát ezek a flip-flop aukciók, amik ott zajlanak, és amikkel ők stabilizálják az árat, amit előbb mondtál, hogy történik ez a stabilizálás, az abban azért van bőven olyan típusú innováció, ami egyébként nagyon, ami mára rengeteg projektet szült egyébként, akik ezt tovább gondolva hoztak létre egyébként egészen stabilan és jól működő stablecoinokat, anélkül, hogy van mögöttük valódi dollár fedezet. De ugyanígy be tudom hozni itt az ilyen aranyfedezetű stablecoinokat, lehet például a PEXG, ami szintén egy érdekes voltja az egésznek, és ugye amikor most beszélgetünk, ezek mind tokenizált valamik, tokenek gyakorlatilag, valamilyen erőforrás tokenizálnak, és itt jönnek be ugye a különböző utility tokenek, ugye az MKR is ugye egy utility token, és igazából, hogyha feltétlenül akarjuk ezt most így kategorizálni, hogy mi a shitcoin, akkor az én fejemben a shitcoin, mondjuk üzleti szempontból az valami olyan, ami csak önmagáért létezik, nincs semmilyen valódi hozzáadott értéke, és nincs semmilyen felhasználási lehetősége neki, és igazából a tulajdonosainak semmilyen előnyt nem ad semmivel szemben. Mondjuk most mondok egy konkrét példát, mondjuk a Dogecoin az például ilyen. De mondjuk a Dogecoin az ezt büszkén fel is vállalja, hogy csak mémből jött létre, és igazából csak egy poénnak indult, ezt nem akarom megérteni persze az utcembere. És ugye ez volt az üzleti aspektus, és technológiai aspektus, ami az én számomra ugye eldönti azt, hogy valami shitcoin vagy nem shitcoin, az meg ugye a centralizáltság meg a foka. Tehát akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy mondjuk az Ethereum az dögrováson van, mert mondjuk túl van terhelve a rengeteg DeFi és DEX, meg mindenféle lending, meg mindenféle projektek miatt, és meg már nem lehet használni, mert túl van terítődve, és erre piacnak a reakció, hogy jó, akkor leforkoljuk az Ethereum-ot, mert magát a szoftvert, és akkor csináljunk Binance Smart Chain-t, meg Phantom Operát, meg franc, hogy még milyen alternatívákat, amiken egy dolgot sem föltekerik a potmétert, és kvázi központilag a zsebemben validálom, és csak én tudom validálni. Ott az egyértelműen egy red flag. Tehát egyértelműen azzal együtt persze, hogy ezek így léteznek, és egyébként ezek nagyon komoly szeretet harapnak ki a tortából. Ezek mindenféleképpen szerintem egyébként a legliberálisabb gondolkodású ember számára, és ezek netto shitchainek és shitcoinok. Annak ellenére persze egyébként, hogy végtelenül népszerűek a mindennel együtt. Úgyhogy most ezt így akarunk kategorizálni, meg ilyen terminus technikuszt alkotni, akkor körülbelül ezeket tudom elmondani ezzel kapcsolatban. Aha. Tehát az én értékrendem szerint nem minden shitcoin, és ebben valószínűleg eltérünk egyébként, nem minden shitcoin, ami nem bitcoin, de nagyon-nagyon magas a kerítés, amin át kell tudni ugorni az, hogy valami az én szememben ne legyen shitcoin. Én például tényleg körülbelül tavaly év elejéig maximálisan vallottam azt, hogy ez a Ethereum egy shitcoin, most is ezt vallom egyébként, de azt, hogy egyébként az előbb felsorolt szempontok alapján van neki üzleti haszna, mert ugye kialakult rajta egy nagyon komoly innováció, vagy legalábbis teret adott egy nagyon komoly innovációnak a DeFi-on keresztül. A centralizáltsági fok az egészen kezd normális lenni, bár ezt most pont szétfejtseszni az Ethereum 2-vel, de mondjuk induljunk ki abból, hogy hát az is jó lesz, illetve gyakorlatilag a kód maga sem kezd, a kód is most már kezd végre, nem a centralizáltan nézni, most már nem egy személyben lábé fejleszti az egyetlen működő interpretációját neki. Ezek mind olyan pontok, amik alapján azért mondjuk így elvékonyodik a hangom, hogyha azt kell mondanom, hogy az Ethereum az egy shitcoin. Körülbelül nekem ennyi így a Ethereum.
Hát igen, a Vitalik coin, hát igen. De ugye most megnézzük így például, mi lenne akkor, hogyha mindenféle token meg ECTU borkalét átvinnénk inkább a Liquidre. Akkor mi lenne?
A Liquidre, ugye? Hát,
igen, hát ebben azon is ott van a Simplicity, és akkor azon is működhetne minden egyes smart contract típusú üzlet, és akkor legalább a bitcoin lenne a fő pénz, amit használna a rendszer például.
Hát én megkérdezném azt, hogy téged zavarna az, hogy egy brutálisan centralizált helyen lennek ezek a dolgok, mert engem zavarna. A likvidizáltabb projekt nagyon kevés van.
Aha. Hát elmogonyos, belegondolunk abban, hogy eddig is például centralizált helyeken ment a kereskedelemnek a 100%-a a világban, és ahol ez egy shitcoin kell használnunk ahhoz, hogy most ezek a dolgok menjenek decentralizálva, egy teljesen egy ineffektív rendszer, amely nagyon-nagyon lassú és nagyon-nagyon drága, akkor ahhoz képest elfokon a federated módszere a liquidnek elfokon, és fogadható ennek a rendszernek a működéséhez.
Igen, de már ez is egyfajta Hogyan mondjam ezt itt, kvázi alkudozunk egyébként, hogy mit is tekintünk ilyen szempontból, még elfogadható kockázatnak, és az én szememben a liquid egyébként túl van maximálisan ezen, tehát azon túlmenő, hogy federated, well done, oké, én tudok valamilyen módon bekerülni federált szereplőként? Nem tudok, kik vannak federált szereplőként? 18 darab nagy exchange és néhány egyéb szereplő.
Hát Viz is ott van elpokon, Viz például, ő is egy Federation member például Japánban.
Oké, de ráadásul ugye itt jön be az a probléma, hogy a 18 szereplőben azt hiszem 15-nek kell megszavaznia ugye havonta ezt a megújítást, és amennyiben ezt még elfélelik, és erre volt példa, amikor ugye egy szoftver hiba miatt el lett félelve a liquidnek a megújítása, akkor ott ugye hogyan néz ki a backup plan? Állítólag van a világon összesen három darab ügyvéd valahol, a franc tudja, hogy hol van az a három darab ügyvéd, nem tudjuk, hogy ki az a három ügyvéd, és az a három darab ügyvéd kibírja klémelni az összes bitcoint. Ez nekem nem fér bele a jó modellbe. Akkor inkább maradjunk az Ethereumon, ahol legalább több ezer bányásznak a jó hiszeműségén múlik az, hogy a tranzakción végre fog-e hajtódni.
És hogyha a Lightning raknánk át mindent?
Lightning kvázi arra, hogy azon te kontraktokat fut, vagy valamiféle logikát futtassál, nem alkalmas, hiszen a Lightningon nincs operációs layer.
Aha.
Tehát ott nincs valaki, aki neked majd végrehajtja, hogy gyakorlatilag mit tudsz csinálni. Ugye vannak payment channelek A és B pontok között, meg van hozzá egy tök jó onion routing modell, ami mondjuk olyan 7 hopig egészen biztonságosan működik, messzebbre azért meg kicsit bizonytalan. És ezeken keresztül te egy dolgot tudsz csinálni, a madzagokon tudod tologatni jobbra-balra a gyöngyszemeket. És ez egyébként nagyon jó, ezt látni kell egyébként, hogy az a modell, amit a Lightning megvalósít, az egyébként ugyanaz, mint ahogy például a világnak a pénzrendszere működik. Tehát akkor, amikor te kitaláld azt, hogy te szeretnél mondjuk Japánba utalni Magyarországra, és nyilván a japán bankonnak nincs direkt kapcsolata, miért is lenne direkt kapcsolata mondjuk a magyar bankkal, ahova utalni akarsz, akkor ők ugye levelező bankokon keresztül oldják meg ezt a pénzt. És a levelező bankok között ugye vannak agreementek, ilyen elszámolási settlement agreementek, és ugyanez a megoldás van, hogy bizonyos pénzügyi kereteken belül tudnak tologatni egyik helyről másik helyre virtuálisan pénzeket, aztán időnként elszámolnak egymással. De a Lightning az ugyanezt valósította meg, és tök jó, ami megvalósított. Arra nagyon-nagyon jó, hogy mikropaymenteket tudják küldözgetni A pontból B pontba, de abban a pillanatban, hogy ahhoz bármiféle conditionalt szeretnél csatolni, arra már alkalmatlan maga a rendszer. Tehát nem erre van tervezve. Tehát nincs most jelen pillanatban. Az egyetlen egy relatív jó kezdeményezés a Bitcoinon arra, hogy legyen valamilyen divatos szó élvezve az okos szerződés smart contractig. Layer az ugye a Rustok csinálta ezt meg, a Miguelék csinálták meg. Ugye ezt a
rendszer. Nem az RGB volt az?
RSK.
Ugye az RSK, RGB. De most van egy RGB típusú is.
Én tudom, igen, de ugye nagyon sokáig az RSK volt az egyetlen ilyen szereplő, de ők sem bírták megoldani azt, hogy gyakorlatilag ők is csak federáltak tudtak lenni ilyen szempontból az ő pegelésük, és ők akartak, nagyon sokáig szenvedtek arra, hogy bekerüljen a Bitcoin Core forráskódjába, ugye ez a Drive Chain nevű dolog, amit ők kitaláltak, de ezt nem engedték be sajnos ebbe a kódba, úgyhogy most ők teljesen megkiégtek egyébként az RSK, mert mindenféle egyéb alternatív láncokat vizsgálgat meg, megköltözik jobbra-balra. És igen, most van az RGB, igen, amit mondtál, ami most egy relatív jó irány, aztán lássuk meg, hogy mi lesz belőle azzal kapcsolatban, hogy kevésbé tudok most mondani bármit is. De mint irány egyébként nem rossz. Tehát, hogy amiket elmondtál, ezeket a bitcoines alternatívatok, ezek mind-mind működhetnek valamilyen szinten. Mind-mind rendelkezik azokkal a szintű limitációkkal, amik az egész ez jelen pillanatban nem alkalmas arra most jelenleg van, hogy a bitcoin teljes körüleg invalidálja az összes egyéb blokkláncot. Nem is logikus ilyen szempontból egyébként ez a fajta törekvés, de hogy ez az egész iparág, ez sokkal nagyobb sebességgel akar fejlődni, ez sokkal nagyobb itt az innovációnk az igénye, és emiatt mondom azt, hogy most jelenleg ma van létjogosultság annak, hogy legyenek különböző alternatív láncok. És hogy egyébként az alternatív láncok azok jók-e, arra külön-külön érdemes akár beszélni. Etéren nagyon, nagyon kevés pozitív példát tudok mondani. Talán egyet tudok mondani, vagy talán kettőt. Amiben van valódi innováció, és mondjuk akár a bitcoin is tudna onnan tanulni.
És mi lenne, valaki például elkezdene űrblokkokat bányászni, és azokat a coinokat meg eladná? Például mondjuk az Etheren.
Ezt nem értem a kérdés, bocsánat.
51%-os támadás például úgy, hogy valaki csak üres blokkokat bányászik, és utána eladja a coinokat például.
Ugye ez meg tud történni, sőt, általában meg is történt rengetegszer a bitcoinon is, tehát láttunk ott is rengeteg üres blokkot, ami teljesen más jött létre. Ugye itt, ugye, ha valaki szánt időt arra az életéből, hogy még belenézzem mondjuk a bitcoinnek a white paperébe, ott azért elég jól le van modellezve az, hogy miért valójában a gazdasági racionalitás az miért képes fölírni akár a rossz hiszeműséget, akár bármilyen másik más megközelítésnek az egésznek. Tehát csak azért, hogy üres blokkokat bányászni az Ethereumon, hogy ezáltal még kvázi tönkre tegyem azt a hányhozatot, ehhez nekem tetemes mennyiségű erőforrást kell elpazarolnom, amiből akár pénzt is kereshetnék. Márpedig, tehát általában az nagyon ritka, hogy valaki, vagy még egy kézben összpontosul egy relatív végtelen anyagi erőforrás, és egy relatív végtelen motiváció arra, hogy te valamit tönkre akarj tenni. ez nem annyira jellemző ez a kettő együtt.
Hogyha nincs egy szúszid bányász, aki nem akar totál megőrülni. Hát igen, még nem próbálkoztak, de azért valaki bedobod egy exahest, ottán már kinyírhatja az egészet, szóval igen.
Ez ugye, de ugye ez rendszeresen megtörténik egyébként a minority bányászat, tehát a kisebbségben bányászat láncokon, tehát ott van például az Ethereum Classic, tehát hányszor volt
nem? Hát igen, ne, igen, de ott is például csak double spend volt például, igen, bocsi, például. Aha. De ott még olyat nem csináltak, hogy csak üres blokkokat bányáztak volna hosszabb ideig. Mert mondja, üres blokkokat bányászol, nem azonnal a rendszert támadod, hanem csak, magyarán mondva, megállítod az összes tranzakciónak a menetét, és csak a saját tranzakciót engeded át például. Ugyanezt próbálta Mara is például a Bitcoinnál, hogy próbálja cenzúrázni a blokkokat, csak így nem nagyon ment a dolog.
Egyébként érdekes módon azt, ugye ez egy olyan dolog, amit csak utolva se lehet kielemezni, de egyébként az elmúlt néhány hónapban, amellett, hogy DeFi őrület volt az Ethereum-on, amellett egyébként végülis ezt teljesültem, mint az előbb mondtál, sőt, mi több jövőben még inkább ez fog teljesülni, ugyanis ugye volt egy olyan egyébként hibás incentíva az Ethereum-nál, hogyha te egy kontraktban lefoglaltál storage-ot, és ezt később felszabadítottad, akkor abból te ugye visszakértel szerezni gázt. És emiatt nagyon sokan csinálták azt, különösen mondjuk a néhány hónappal ezelőtt, hogy egy csomó fölösleges butossággal teletömték a láncot, csak azért, hogy majd ha kell nekik a tranzakció, akkor azt kvázi olcsón bírják lefuttatni azáltal, hogy kvázi felszabadítanak egy másik kontraktjukból gázt, és ugye azt használják újra. És ebből ugye az történt, hogy kvázi sosem tudott lecsökkenni a háznak a terheltsége, amikor éppen olcsóbb lett volna, akkor mindig teletömték a chain-t ilyen gáz tokenes tranzakciókkal.
És ugye fölösleges tranzakciók, magyarán mondva.
Teljesen fölösleges tranzakciókkal, kvázi ennyire ugye ez valahol pont az, amit mondtál, igen, hogy ez üres blokkokat hoznak. Csak itt ugye nem a blokk volt üres, hanem annak az értelme volt.
Igen.
Teljesen üres.
A user által létrehozott üres blokkok. Igen.
Igen, és ugye jött ugye a Berlin Hard Fork, nem tudom mikor van, amikor talán április vagy májusban, ami ugye ezt az egész incentívet kicsinálta, és egyébként azzal párhuzamosan persze volt egy piaci korrekció, és a kettő együtt ugye azt eredményezte, hogy újra élhetővé vált az Ethereum háló. Tehát itt azért azt látni kell, hogy azért nagyon-nagyon sok olyan dolgot próbálnak ki a különböző láncok, nagyon sok olyan dolgok kísérleteznek, ami összességében az egész ökoszisztéma számára hasznos információkat generál, akár a Bitcoin számára is.
Hát igen. Remélhetőleg azért összeomlik az Ether egyszer egyik.
Hát fél dolgoznak rajta gőzerővel. Tehát azért ami például az EIP 159-el be fog jönni, az teljesen orosz rulett. Én iszonyatosan ellene vagyok az egész Ethereum 2-es kezdeményezésnek. Nagyon-nagyon túlhúztak, nagyon-nagyon rossz az irány, nagyon-nagyon felfoghatatlan, és akkor még emellett...
Az egész staking-en, igen, hát igen, ottan ilyen oligarchiát akarnak létrehozni a rendszeren, igen, aztán utána meg ebbogon azok fognak tudni csak változásokat létrehozni, akiknek van pénze, de nagyon sok.
És ugye erre épül rá ugye a Zero Knowledge Rollup-ok, ami ugye most a rövid távú Layer 2 megoldása az Ethereum-nak, hát attól meg különösen nagyon-nagyon félek, hogy mi lesz a hatása. Hogyha effektív, mondjuk például egy Uniswap-et lehet már mondjuk Layer 2 rendesen használni, és az emberek elkezdik őrült módon használni, mert hát milyen olcsó Layer 2-n, ezáltal viszont olyan szinten ki fog tömődni a Layer 1, hogy normális tranzakciókat képtelenségre lesz lehet futtatni. Ez az én egyébként nagyon pessimista vízióm egyébként a rövid távú Ethereum halállal kapcsolatban.
Már megéri Bitcoint venni gyorsan.
Persze, nyilván, talán nem is lehet kérdés ilyen szempontból. Aztán, hogy ezt képesek lesznek-e persze időben uralni, ezt nem látjuk még ilyen szempontból. Egy dolog biztos egyébként, bármennyire is legyen katasztrófa az Ethereum, a magának a fejlesztői, meg protokolltervezői csapatnak a leszállítási képessége azért az nem rossz. Tehát jól bírnak reagálni a különböző problémákra. Ami nem mondható el egyébként sajnos a Bitcoin fejlesztőkről. Tehát, hogyha valamit most meg akarunk fogalmazni kritikaként, akkor azért az a szintű, tudom, fontos a biztonság, fontos, hogy mindenki legyen próbálva, stb. De az, hogy gyakorlatilag 17 ebben kijött végre a Segwit, és igazából azóta most tudunk felmutatni egy újabb nagy eredményt a TEP-rúttal, protokoll szinten, ez nekem némileg aggasztó tempót feltételez. Pedig volna rengeteg, ha valaki belenéz a BIPEC-be, ugye ez a Bitcoin Improvement hozzalokba, akkor nagyon-nagyon sok jó ötlet van, meg persze nagyon sok hülyeség is egyébként, tehát ez indokolatlanul lassú maga a protokollnak a fejlődése. Ha megkötik a kétzelműcséneket, akkor kapjanak kicsit a Bitcoin is.
Értem. Hát akkor jönnek a sok shitcoin fejlesztek, hát a Bitcoin az hát a picit felgyorsulnak a dolgok.
Hát ha más nem, gyakorlatilag a tudás transfer, a tudás szétosztás az ilyen szempontból egy előnyös dolog.
Tehát igen, azért... igen, privacy szempontból is azért jó lenne kicsit fejlődni valamivel.
Hát ja, lásd például, ugye itt van a Bitcoinnak az előszobája, a test network-je a Litecoin. Most azért nagyon próbálkozhatnak a különböző ilyen privacy fejlesztésekkel, talán most éppen a Mimbe-Mimbe ment, vagy megy élesbe, de ugye már korábban is kipróbáltak néhány egyéb alternatívát, úgyhogy van itt kérem innováció, csak a Bitcoin az talán indokolatlanul komótosan veszi ezt a dolgot.
Hát lassacskán elérünk a show-nak a végére, már majdnem egy órát beszélgettünk. Nem tudom, egy pár szót akarnál még szólni a variance-ről, meg az inlockról.
Aha, hát miért ne? Persze, hogyha már, ha már itt tartunk, akkor persze. Magát a variance ugye, egy 2010 óta futó blog, ami egyébként a legelején egészen sokrég mindenféle online játékokról szólt, a mai napig megvannak ezek a régi blogok, úgyhogy igazából ez valami, ezt az én múltam is, és ugye ahogy kialakult ez a jobb, erősebb nyitásom a különböző gazdasági témák felé, úgy tereltem át a blogot az gazdasági irányokra, és gyakorlatilag 16 óta írok aktívan a blogon a Bitcoin-ről és a Bitcoin-hoz kapcsoló témákról, ahol nagyon-nagyon sűrűn, tehát emlékszem, voltak ilyen 150 cikkes évek, hol pedig nagyon-nagyon ritkán. A többi időben inkább ritkábban, ami nem azt jelenti, hogy nem írok, tehát rengeteget írok most, csak egyszerűen nem jönnek ki a cikkek, mert nem érzem olyan szintűnek, hogy ezt meg akarjam osztani az olvasókkal. Tehát gondot azon bőven. És ugye maga az egész Bitcoin-os érdeklődés és a Variance blogból született meg az ötlet annó 17-ben, hogy akkor én droppolnám a fantasztikus nagybanki karrieremet, és inkább foglalkozunk főállásban mindenféle kriptós projektekkel, és akkor kezdtük el a Variance-t. Variance Hodling Kft-t, ez a bejegyzett neve egyébként a cégnek, amivel egyébként az illok mellett egyébként sok apróbb egyébként a kriptóhoz kapcsolódó projektet is támogatunk, viszünk, segítünk. Ezekre most én nem kell akarok beszélni, mert tényleg egészen sok hazai szereplő mögött ott állunk valamilyen szinten. Viszont ugye nyilván a mi flagshipünk az illok nevű termék akar lenni, ugye az illok az egy kriptopénz alapú kamatozó tárca megoldás, ami egyébként 17 óta van fejlesztve, és igazából azt mondanám, hogy 19 második felétől találtam meg a saját identitását, a saját dolgait, ugye alapvetően ez egy kriptopénz megoldásnak indult, majd aztán hát szembe jött velünk a piac és az ügyfelek igénye, és akkor ugye refaktoráltuk ezt egy ilyen kamatozó tárca megoldás felé. Az ügyfelek nagyon egyszerűen összefoglalva Bitcoin és másik egy néhány egyéb coin-nal tudnak tárolni. Ez egy custody wallet megoldásról beszélünk, aminek a sajátossága az, hogy az ügyfelek erre kamatok azok nyilván intézményi kölcsönadásból származnak, ahol a kölcsönadók nálunk leraknak fedezetet, tehát ilyen szempontból az ügyfeleink azok nem futnak gyakorlatilag semmiféle kockázat az alapvető technológiai kockázatokon túl, ami ez azért kapcsolódik ez az iparákhoz. Talán a nagy dolog ebben, hogy azért túl vagyunk két nagyon komoly flash crash-en, ugye 18 talán márciusában vagy májusában volt ugye ez a bizonyos csütörtöki nap, illetve ugye idén is, ugye, vagy nem bocsánat, 19-ről beszélünk, igen, illetve ugye idén volt ugye márciusban ez az óriási flash crash, amikor az egész piacba beszakadt. Kicsit a Bitcoin is, de a többi fura coin azok sokkal jelentősebbet. És gyakorlatilag mi mind a két alkalommal tudtunk likvidálni. Tehát egy teljesen saját likvidációs processzünk van. Ugye miért kell likvidálni, ezeket kell likvidálni, mert hiszen a kölcsönök azoktól vannak biztosítva, de ez a túlbiztosítás ez nem a világ végéig tart. Nyilván ezek 150-200% közötti túlbiztosításos ügyletek, és igazából amiben mi nagyon-nagyon jók vagyunk, és ez egy nagyon hosszú fejlesztés és nagyon hosszú tesztelés volt, hogy képesek vagyunk aktívan likvidálni, és képesek vagyunk gyakorlatilag bármilyen piaci körülmény között garantálni azt, hogy az ügyfelek visszavidek kapni az ő a nekünk kölcsön adott kriptopénzeiket. Most kicsit nagyon belementem a szakmai részbe, de igazából ez az illók, és nyilván adja magát a kérdés, azt hiszem, hogy fontos nézni, inkább megelőzem, hogy az illóknak is van egy saját tokenje, összegettünk itt mindenféle tokenekről, meg coinokról, meg ezeknek a dolgairól, ez a mi a francia is van az illokban token. Ugye magát a projektünkre elkezdtük 2017-ben, ugye akkor benne voltunk a közepében az ICO mániának, talán erre még a legtöbb hallgató is emlékszik, hiszen ez nem volt nagyon-nagyon régen, és nagyon-nagyon sokáig ágáltunk, hogy mi nem akarunk saját token, mi nem akarunk saját ICO-t, meg mindent, viszont annyira iszonyatosan lehetetlen volt akkor a piacon megjelenni, vizibilitást szerezni ilyen szempontból, kvázi ICO és ICO fundingnek. De legvégén beadtuk a telekunkat, hogy na, és akkor megpróbáljuk, megmérhetjük magunkat ilyen szempontból a piacon. És ugye ez egy konkrét döntés volt, hogy mi azt mondjuk, hogy tokent adunk ki, tehát saját tokent adunk ki, akkor ezzel azt vállaljuk, hogy ha lesz az illokból valami, akkor az illok erre a tokenre fog épülni. És ugye nyilván a mai fejjel, én lehet, hogy azt mondanám, bár ez bizonytalan, hogy meg kellett volna próbálni nélkül, viszont az, hogy az illok ahova eljutott, abban nagyon-nagyon komoly szerepe van pozitív értelemben az, hogy mi belemegtünk egy saját token projektbe, és ezen keresztül hoztunk létre egy teljesen saját felhasználási tokent a platformhoz. Ugyanis ez a mai napon egy olyan token, aminek egyetlen egy célja van, ez egyfajta membership tokenként funkcionál az illogban, arra, hogy az ügyfelek kvázi extra dolgokat tudjanak megszerezni a platformon belül. Ez nem azt jelenti, hogy a token nélkül nem fér hozzá bárki bármilyen szolgáltatáshoz, hanem az azt jelenti, hogyha valaki még rendelkezik, például mondok konkrét példát, ha rendelkezik, mondjuk, ha nem rendelkezik illog tokennel, akkor mondjuk tud kapni 4,5%-os kamatot éves szinten a bitcoinra, beszéljük a bitcoinról. Ha meg van neki bizonyos mennyiségű IAK tokenje, az a neve a tokennek, hogy IAK, akkor pedig tud kapni éves szinten mondjuk 5,4%-ot, ha jól emlékszem, most nincs értem pontosan a aktuális szám. Tehát gyakorlatilag mi a tokent arra hoztuk létre, hogy a sztorit be tudjuk fundolni, és legyen hogy létre tudjuk hozni az egész terméket. És ma pedig gyakorlatilag ezt olyan szempontból adjuk vissza a közösségnek azt, amit annó belénk feltett bizalmat, hogy azért cserébe, hogyha valaki rendelkezik ezzel a tokennel, azért cserébe mi lemondunk igazából a saját profitunknak a nagy részéről, és ezáltal kvázi ilyen módon jutalmazzuk azokat, akik annó, vagy éppen akár most tegnap te vásároltak tokent. Tehát mi találtuk meg azt az egészséges egyensúlyt, hogy legyen a tokenünknek értelme, illetve azok, akik annó bizalmat szavaztak nekünk az investíciónál, azok ma ezt, ha más nem magasabb kamatokon keresztül, de kibírják rendszerből extraktálni. Úgyhogy igazából ennyi az blog, hogyha a mai divatos szóval élve ez egy fajta CeFi, ami ugye az ellentéte a DeFi-nak. Ez egy centralizált finance, egy custodial-hű finance megoldás. Mi együtt dolgozunk a legnagyobb OTC deszkekkel rajtuk keresztül finanszírozzuk a piacot, és ugye még van egy perc, akkor még azt elmondom, hogy ez miért fontos. Tehát miért fontos az, hogy bárki is, csak mondjuk, ha gondolkozik mondjuk kölcsönadásba, akkor ezt ilyen megoldásokon keresztül hajtsa végre, és miért is kell kölcsönadni a kriptót? Ez szokott a legstandardabb kérdés lenni. Ugye az nagyon fontos, hogy amikor például a bitcoinról beszélgettünk, meg a bitcoinnak a társadalmi hatásáról, annál, hogy daytraderek és naponta jobbra-balra borogatom a piacot, igazából csak az a talán rosszabb a bitcoinnak az ökoszisztémája szempontjából, hogyha ülök rajta éveken keresztül. Tehát, és ugye itt most reflektálok a legelején, amit mondtam, hogy nagyon sokan egyfajta egyfajta gamblingként veszik a bitcoint, hogy na már jó fel fog neki menni az ára, azért azt látni kell, hogy valójában a bitcoinnek miért megy fel az ára. Azért megy fel az ára, mert építünk rá. Tehát nem azért megy fel az ára, mert trédelünk vele, és akkor most akkor éppen megőrülünk miatta, hanem azért megy fel, mert építünk rá különböző szolgáltatásokat. Akár bitcoin, akár bármilyen másik coinra. Ahhoz, hogy ezekre lássan építik a szolgáltatásokat, ahhoz a piacnak a likvidnek kell lennie. Akkor, amikor valaki bemegy mondjuk egy tőzsdére, és ott csinál mondjuk egy ötszörös vagy tízszeres tőkeáltételi ügyletet, akkor ahhoz a tőzsde valahonnan megteremti azt a négyszer, kilencszer több bitcoint, amivel te éppen trédelni akarsz. Ezt ő nem printeli ki, tehát nincs ez a lehetőség meg. Neki ezt ténylegesen hard bitcoinból kell tudni finanszírozni, mert ha nincs meg ez a bitcoin, és te nyersz, akkor becsukhatja a boltot.
És ahogy, és milyen rá a például a biztosítás, hogy biztosíték rá, hogy pontosan neki megvan az a bitcoin, és nem csak álljújt ad ki.
Semmi. Ez nagyon fontos. Tipikusan mondjuk ez rendszeresen erőszakot kerülni a Bitfinex, vagy mondjuk a BitMEX kapcsán, hogy lehet, hogy nincs is meg neki a biztosíték a mögötte, sőt talán még a Binance mögött is volt ilyen típusú fad. Viszont ezt érdemes tudni, hogyha bejön viszont a számításod, és nyersz mondjuk egy ilyen tízszeres tőkeltető ügyleten, akkor azon az exchange nagyon-nagyon sokat bukik. Ehhez képest neki sokkal, de sokkal olcsóbb, relatív tisztességesen működni, és mögé rakni valóban a likviditást, azáltal, hogy például tőlünk, vagy még a mi OTC partnereken keresztül, ő folyamatosan fönntart egy valamekkora mennyiségű likviditás pult. És az nagyon fontos, hogy amikor likviditásról beszélünk, meg margin table, meg ilyenekről, ott azért ebben ne csak a tradinget lássuk. Tehát itt most tényleg óriási szereplők építenek óriási projekteket a kriptopénzekre. Mondok egy nagyon egyszerű példát, amiben nincs benne a margin trading. Nekünk nagyon sok olyan ügyfelünk van, akik mondjuk például különböző kriptopiaci szolgáltatók, payment gateway-ek, ATM providerek, akár váltókat üzemeltetnek, és nekik ahhoz, hogy kiszolják a napi szintű ügyféligényeket, az nekik rendelkezniük kell egy elég komoly mennyiségű liquidity pool-lal. Ugye miért van erre szükség? Akkor, amikor te még egy ATM-be bedugod a 20 000 forint, hogy adjon neked a bitcoint, akkor az a 20 000 forint az nem fog egy pillanat alatt átkonvertálódni euróvá, nem fog elmenni mondjuk a Krakenre, nem fogod venni belőle a partnered bitcoint, és nem fog neked elküldeni. Ezt az egész folyamatot az ATM operátor neked előfinanszírozza. Ez neki szüksége van a likviditásra. Ez a likviditást ő vagy megvásárolja, és ül rajta, és futja az összes ATM kockázatát a vásárlásának, vagy pedig mondjuk tőlünk kölcsön kéri, fizet érte egy fix kamatot, és azáltal gyakorlatilag az ő operatív költsége is sokkal kiegyensúlyozottabbak. Aha. Gyakorlatilag ugye ez a mi rendszerünknek a szerepe, és nyilván mi ehhez mit használunk fel likviditás forrásként, az ügyfeleinknek a kriptopénzeit, amit mi a lehetőséghez mérten a leghatékonyabban védünk, gondozunk, és termeljük ki a legmagasabb kamatokat ezzel. Nagyon messzire mentem szerintem az indokban, de hogy van kérdések.
Legalább nem olyan, mint mi ez a másik, amely ez a újra hitelezést csinálja állandóan, az amelyik ez a hülyeség.
Melyik az?
És hirtelen akartam mondani nevét. Mindenki utálja elfokon.
Akkor nem tudom, melyik volt.
Ez is egy hitelezős hülyeség, csak mi is a neve? A legesleg nevebb az a BitFi, hogy mi?
Ja, BlockFi-ra gondolsz.
A BlockFi, hát igen, azt senki nem használja.
Hallod, nem mondok semmit, mert a konkurenciám is nem szép dolog egy podcastban a konkurenciát.
Hát igen, ne kaszinózottok, srácok.
Én semmiféleképpen, na, én csak ezt tudom mondani mindenki.
Hát nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál, Sean, nagyon örülök. Nagyon-nagyon jót beszélgettünk, szerintem picit túl is mentünk azért pár perccel a show műsoron, de azért nagyon örülök. Köszi szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm szépen a kívást.
Szíves. Hát ennyi volt mai napra. Remélem tetszett nektek az epizód. Következő alkalommal nem tudom, mi lesz. Elfogom, majd meglátjuk, hogy balakszik, itt fog a sárkányon körébe dobni. Hát csak ki lesz majd a grillezett sonka. Na, eddig is. Remélem, jól mulattatok. Jó hétvégét nektek. Sziasztok.